Most megyünk tovább a mi kis sorozatunkban, honnan tudhatom, ugye ez a címe, és múlt héten arról beszéltünk, hogy honnan tudhatom, hogy létezik-e Isten, van Isten. Okay? Jövő héten arról fogunk beszélni, honnan tudhatom, hogy a Biblia igaz-e, és aztán a negyedik héten pedig arról fogunk beszélni, hogy honnan tudhatom, hogy Jézus az út. Tehát Jézus az út. Úgyhogy emlékezzetek, ez mindig egy zárójeles minden egyes alkalommal, tehát amikor arról beszélek, hogy honnan tudhatom ezeket a dolgokat, nem úgy akarom nektek elmondani, vagy bárkinek, aki ezt a felvételt nézi, vagy a streamet nézi, hogy én most akkor jól megmondom, hogy honnan tudhatod. És szeretném letömni a torkodon, hogy honnan tudhatod. Hanem én szeretném minden alkalommal ezeket a dolgokat úgy elmondani, hogy én honnan tudom. Tehát a Balú honnan tudja? Hogy a Balú hogy jött rá, vagy hogy az én gondolatmenetemben hogy jöttem rá, hogy Isten van? Hogy jöttem rá arra, hogy Isten ma az, hogy Isten szeret engem? Hogyan jöttem arra rá, hogy a Biblia az megbízható és igaz jövő héten, stb. Oké, tehát olyan, mintha leülnénk egy asztalhoz, és elmondanám nektek, vagy a múlt héten is mondtam, hogy elmondom, hogy mit tudom én, mit mondtunk? Ja, a cégnél a kávézóba leültünk kávézni, és éppen visszatértünk a Covidról, és azt mondtuk, hogy elmeséljük egymásnak, milyen jó újra dolgozni, és akkor én elmondom a kollégának, hogy hát én már 2 éve nem járok dolgozni, én beteg voltam. De hála Istennek, hogy megtalálták a gyógyírt a betegségemre, és meggyógyultam. És elmondom a történetem. Okay? És így szeretném elmondani ezeket a dolgokat is, amiket mondok, hogy az én történetem. Tehát nem a torkán akarom senkinek letolni. Ezek az én gondolataim, ahogy én engem Isten ezekről így meggyőzött. És ehhez a mai témához, hogy honnan tudhatom, hogy Isten szeret engem, vissza kell menjünk egy olyan történethez, amiről már 3 vagy 4 hete beszéltem nektek jó hosszan, János 11-hez. És de szeretnék még egy-két extra dolgot elmondani, amit akkor nem említettem. És elolvassuk együtt, jó? Ki lesz vetítve, nyugodtan követheted ott, de követheted a telefonodon is, vagy az old school papírbibliádon is. Tehát ilyen is van. Képzeljétek el, hogy vannak még, léteznek még olyanok, hogy papírbibliák. Az első versnél, jó? Azt mondja, Betániában lakott egy Lázár nevű férfi 2 testvérével, Mártával és Máriával. Lázár egyszer megbetegedett. Mária volt az, aki illatos olajjal kente meg, és a hajával törölte meg az Úr lábát. Lázár nővérei megüzenték Jézusnak. Uram, a barátod, akit szeretsz, beteg. Okay? Tehát a barátod, Uram, a barátod, akit szeretsz, beteg. Tehát még a nevét sem mondják. Tehát nem azt mondják, hogy Lázár, a barátod, akit szeretsz. Tehát még csak a nevét sem mondják, mert Jézus nagyon jól tudta, hogy honnan jött. Annyira jóban voltak, annyira jó barátok voltak. Annyira jó kapcsolatban voltak, hogy már csak a nevét sem kell mondani. Tehát nagyon jól tudta Jézus, honnan jön az üzenet. És csak ennyit mondtak, hogy a barátod, akit szeretsz, beteg. Okay, de a fontos információ számunkra az az, hogy Jézus szerette Lázárt. Jézus szerette Lázárt. Oké? Okay? Nagyon fontos. 4. vers. Amikor Jézusnak átadták az üzenetet, ezt mondta. Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségét szolgálja. Ezáltal az Isten fia fog dicsőséget kapni. És a következő 2 vers, az nagyon-nagyon fontos. 5. Jézus valóban szerette Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor azonban Jézusnak megmondták, hogy Lázár beteg, azonnal hozzájuk rohant. Ugye? Ezt mondja? A Digit Bible ezt mondja? Nem ezt mondja. Hanem azt mondta, hogy tehát azt mondja, hogy nagyon szerette Mártát, Máriát és Lázárt, De amint meghallotta, hogy beteg, Dafke maradt két napot még. Oké? Tehát az... Tehát még két napig ugyanazon a helyen maradt. Tehát ennek a két mondatnak, úgy őszintén szólva, nincs értelme, hogyha normálisan gondolkodunk. Ha normálisan gondolkodunk barátságról, ha normálisan gondolkodunk szeretetről, akkor ez tök értelmetlen. Tök értelmetlen, oké? Azt mondja, hogy szerette őket. Tehát maradt még két napig. Tehát mondhatta volna úgy, vagy írhatta volna úgy János, hogy polkorek legyen. Tehát szerette őket, de még két napig maradnia kellett. Oké? Tehát valami miatt muszáj volt, egyszerűen nem tudott elszakadni. De nem ezt mondja, nem azt, hogy amikor megtudta, maradt két napig. Még. Oké? Miért maradt még két napig? Miért? És miért mondja, hogy szerette őket? Úgyhogy maradt még két napig. És sokszor tényleg átszaladunk fontos részleteken a Bibliában, mikor így olvassuk. És de a Biblia Isten beszéde, úgyhogy minden egyes szava fontos számunkra. És tök jó dolgokat el lehet csípni, ha az ember egy kicsit úgy megakadsz mondatokon, részleteken. Úgyhogy ezért fontos, hogy amikor ilyesmit veszünk észre, ilyen furcsaságot, akkor azt mondjuk, hogy de miért? Oké? Miért? Tehát miért mondja, hogy szerette őket, úgyhogy maradt még két napig? Miért? És van pár dolog, amit észre kell vegyünk. Tehát itt most éppen egy földi beszélgetés zajlik, és ezzel párhuzamosan egy mennyei beszélgetés zajlik. Tehát kétféle, egyébként mindig kétféle beszélgetés zajlik, egymás között is, meg belül is kétféle beszélgetés zajlik bennünk, mennyei és földi, és a probléma itt az, ami ebben az évben egyébként is nagyon sokszor előfordul, így a vírussal kapcsolatosan meg minden, hogy túl sokszor csak földi beszélgetéseket tartunk ezekről a dolgokról. Földi szinten gondolkodunk dolgokról. Mikor áll helyre majd a gazdaság, meg jaj, csak a gyerekek nehogy megint otthon tanuljanak, mert akkor tényleg Xanax függő leszek, vagy mit tudom én, tehát találják már meg végre a gyógyszert, vagy a vakcinát, vagy oltsanak be mindenkit. Tehát, és tudod, nem igazán vannak mennyei beszélgetések. És figyelj, itt a következő versbe, ugrunk egyet a 11. versbe, azt mondja, azután ezt mondta, Jézus azt mondja, a barátunk, Lázár, elaludt. Elaludt. Mennyei nyelven így mondják azt, hogy meghalt. Köszönöm, Szilveszter. Te biztos tanultál az általánosban mennyei nyelvet, igaz? Középfokon vagy felsőfokon? Na várjál, tesztellek. Azt mondja Jézus, így folytatja, de én oda megyek és felébresztem. Az mennyei nyelven azt jelenti, hogy? Hoppá, mondom én, Szilveszter tudja. Oké, tehát így mondják, felébresztem, így mondják mennyei nyelven, hogy ezt a csávot most felébresztjük. Tehát, most. 12. vers, a tanítványok ezt válaszolták. Uram, ha alszik, akkor biztosan meggyógyul majd. Tudod, a 3 héttel ezelőtt üzenetben beszéltünk arról is, hogy miért mondják, mert eszük ágában nincsen oda menni. Tehát próbálják mindenképpen lebeszélni róla, hogy visszamenjenek oda Júdeába, mert ott kövezés volt, meg az is várta őket. De ez egy tipikus földi beszélgetés a tanítványok részéről. Hát alszik, biztosan meggyógyul. 13. vers, Jézus Lázár haláláról beszélt, de a tanítványok úgy értették, hogy Lázár csak alszik. Jézus ezért nyíltan megmondta nekik, de Lázár meghalt. Ennyi. Sok gyenge elmélyű. Meghalt. És az a helyzet, hogy tényleg nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy földi módon beszélgessünk mennyei dolgokról is. És tudom azt, hogy tényleg nehéz időket élünk, sokan bajban vannak, akár egészségileg, sokan bajban vannak anyagilag, megviseli őket ez a helyzet, akár szenvednek vállalkozások, és tényleg imádkozunk, és imádkozzunk a vezetőkért, a városvezetőkért, az országnak a vezetőjért, a családjainkért, ahol dolgozol, a főnökért imádkozzunk, a betegekért imádkozzunk, bátran imádkozzunk kértük, és kérjük Istent, hogy védje ezeket az embereket, védjen bennünket. De tényleg tegyük fel a kérdést, hogy zömében, földi módon, vagy mennyei módon gondolkodunk ebben, vagy beszélgetünk erről. Na, de gondolj bele abba, amit itt olvasunk. Tehát Jézus szereti Lázárt, szereti Mártát, szereti Máriát. De amikor meghallott, hogy beteg, maradt még 2 napig. És el tudom képzelni, hogy majd egyszer a mennyben, mikor ott leszünk mindannyian, ott lesz János is, aki ezt leírta, és így megkérdezik majd tőle, vagy lehet, hogy én fogom megkérdezni, nem tudom, de átadom neked, te is megkérdezheted nyugodtan majd tőle. Figyelj már, és miről szólt ez a 2 fontos nap? Tehát mit csináltatok 2 napig? Hát, János valószínűleg azt fogja mondani, vakarózni fog. Hát, igazából. Semmit. Úgy értem, hogy nem volt dolgunk. És akkor oda lehet menni Jézushoz, és azt mondja, oké, Jézus, akkor magyarázd már meg ezt nekem, légy szíves, hogy tehát, akkor hogy van ez? Tehát tudom a sztori végét, mert tudjuk, hát itt van Lázár is velünk, tehát tudjuk, hogy feltámasztottad 2 nap után, vagy 4 nap után, de akkor mire volt jó ez az egész? Mi volt az értelme ennek? És itt van az, hogy mit mondott volna Jézus, ha megkérdezték volna, hogy Jézus, miért váltál még 2 napot? És Jézus válasz az lett volna, hát, mert szeretlek. Mert szeretlek. Mert szeretlek. És miért nem kérdezed meg Jézust most, vagy majd az utolsó oldal alatt, vagy mikor hazamész, vagy fölkelsz egy fél órában hamarabb, mint a többiek, és miért nem kérdezed meg Jézust, hogy miért csináld ezt az egészet, amiben most benne vagy, amin most éppen ki vagy akadva, vagy amin most nem értesz, vagy ami tök logikátlan, mert elvileg szeretsz engem, Jézus. Miért nem kérdezed őt meg? Hogy miért csinálod ezt? Mit csinálsz most az életemben? Ezzel a sok minden, ami itt most történik. És elmondom, hogy miért csinálja. Ő is ezt fogja mondani. Mert szeret téged. Mert szeret téged. Mert szeret téged. És amúgy Lázárért olyas valamit tett egyébként, amit senki másért. Senki másért nem csinálta meg azt, amit Lázárért megtett. Oké? Tehát Jézus feltámasztott másokat is. De 4 nap után csak Lázár támasztotta föl. Tehát többeket feltámasztott. Tehát ott volt az özvegy fia, Naini özvegy, őt a halál a napján. Oké? Mert a zsidó törvény az volt, hogy amikor valaki meghal, aznap el kell temetni. A temetésen találkoztak, ment a 2 tömeg egymással, a gyásztömeg, a haláltömeg találkozott az élettömeggel, Jézussal. És amikor ez a 2 találkozik, akkor ott változás van. Élet lesz. Ez egy jó üzenet. De hogy ott volt Jairus lánya, őt is a halál a napján támasztotta fel. És csak gondolj bele, még magát sem támasztotta fel a 4. napon. Még magát is a 3. napon támasztotta föl Jézus. Úgyhogy egy nagyon különleges dolgot csinált Lázárért. Mert amúgy a 16. Zsoltár 10. vers azt mondja, hogy nem adod szentett testét a pusztulásnak, és ez a 4. naptól számított a pusztulásnak adni a testet. De ezt Jézus megtette Lázárért, hogy őt a pusztulásból hozta vissza az életbe. Oké, úgyhogy hogy jön ki a négy nap? Hát egy napi távolságra voltak a tanítványok Jézussal és Lázárék. Egy napi távolság. Jött a hírnök, hogy Lázár beteg. Egy nap. Vártak két napot, második, harmadik nap. Elindultak, míg odaértek negyedik nap. Oké? Tehát így jön ki a négy nap. És hát azért várt két napot Jézus, mert valami elképesztő dolgot akart tenni Lázárért. Mert szerette. Az egy dolog, hogy senki nem tudta a részleteket, senki nem látott bele Jézus dolgába, hogy ő mit, miért, hogyan csinál, de az biztos, hogy őt szerette. És egyébként addig rengeteg csodát tett Jézus, tehát tömegeket etetett, vizen járt, egy csomó csodát tett, de ez a csoda volt az egyébként, ami megpecsételte az ő sorsát, mert miután Lázárt feltámasztotta, akkor kapaszkodtak össze a farizeusok és írástók, és azt mondták, hogy Jézust muszáj megölnünk. Sőt, később azt írja, hogy Lázárt is meg akarták ölni, mert túl jó bizonság. Hát ő a negyedik napon feltámasztott ember. Tehát Lázárt is el kell tenni lábalól. Oké? Úgyhogy tehát túl sok ember hisz már benne, úgyhogy meg kell öljük. Meg kell öljük. És János 12-ben olvashatod, hogy sokan hittek. Mert Lázárt feltámasztotta a halálból. Ja, úgyhogy négy nappal a halála után. Négy nappal. Tehát példátlan dolog. Példátlan. Se előtte, se utána nem volt ilyen. És ezt megtette Máriáért, Mártáért és Lázárért. Azon tűnődöm, hogy Jézus most ebben az időszakban nem-e valami példátlan dolgot tesz az életedben? Vagy akár az életünkben? Vagy akár ezen a világszintű helyzeten, ami most van? Nem-e valami példátlan dolog, ami nem volt? És mi meg csak próbálunk földi módon gondolkodni felőle, megérteni, beszélgetni róla. A földi módon gondolkodva próbáljuk megnyugtatni magunkat, de nem fog menni. Nem fog menni, és rettegünk, mint hogyha nem lenne Istenünk. Úgy rettegünk. Úgyhogy van három kérdésem, amit most fölteszünk. Jó, a jegyzetedben ott van a három kérdés, kicsit ki kell egészítened. Az első, ezek kemény kérdések, ezek kérdések Istennek. Jó? És kemény kérdések, de el fog minket odavinni, ez a három kérdés, hogy megtudjuk azt, hogy Isten szeret minket. Az első kérdésünk. Miért teremtetted? Tehát te, Isten, miért teremtetted a fájdalmat? Oké, tehát, hogy miért van fájdalom? Isten, miért teremtetted a fájdalmat? Az ő válasza, tudod mi? Mert szeretlek. Mert szeretlek. Mert szeretlek. És tudom, hogy mire gondolsz most. Hát, nem értem, vagy nem feltétlenül így gondolom. Én ezt most sok kérdőjel ugrál a fejemben. De figyelj, a fájdalom segít, vagy visszatart attól, hogy még jobban bántsuk magunkat. Ez a fájdalomnak a célja. Hogy visszatartson attól, hogy még jobban, még nagyobb fájdalmat okoz magadnak. Oké? Tehát erre van a fájdalom. Van egy keresztény, vagy élt egy keresztény tudós, úgy hívják, hogy doktor, utána tudtok nézni, doktor Paul Brand. Ő kutatta a leprásokat, a Hansen betegséget, a leprának a másik neve Hansen betegség, ez sokkal jobban hangzik, a Hansen. Milyen betegséged van? Hansen betegségem van, ez nem olyan, amit megtudod, hogy valaki leprás, akkor egyben, fúj, undorító, menj innen. Tehát ő kutatta ezt, 20 évig dolgozott leprás területen, Indiában nőtt föl, és ott, mint egy kórházban dolgozott, ahol leprásokat kezeltek, több mint 20 évig, és évezredekig azt hitték, és ezért úgy is kezelték, meg úgy kezelték ezeket az embereket, a társadalomban is, azt hitték, hogy ez a betegség, ez egy baktérium, ez a szöveteket eszi. Oké, tehát ezért mondja, eltűnik az ujja, a keze, meg az óra, meg mindene. Tehát, hogy a szöveteket megeszi ez a baktérium, a húst, és Jézus idejében is volt, úgy hívják némelyik fordításban olyat olvasva, hogy bélpoklos, ez is az. Leprás, az is az. Jó? Tehát 2000 évvel ezelőtt Krisztus előttről is vannak feljegyzések, sőt, 2000 évvel Krisztus előttről is vannak, de a Biblia is tele van ezzel. De a valóság az nem ez. Ez a baktérium nem a húst teszi meg, hanem az idegrendszert, az idegeket. És nagyon érdekes, mert mivel az idegeket megeszi, ezért nem érzik a fájdalmat. Tehát a fájdalom érzet megy el. Nem a hús tűnik el, vagy a hús teszi, nem. És mivel nem éreznek fájdalmat, ezért amikor sérülés éri őket, akár ha dolgoznak a kezükkel, és mit tudom, mondjuk pakoljuk a fát, kilóg belőle egy szög, és ő simán így ráfog, és átszúrja a kezét a szög, és nem érzi. Vagy megüti a kezét, vagy ráüt, vagy bármi, vagy meghorzsolja, és nem érzi, hogy fáj. Tehát folytatja tovább. És újra meg újra sérülést okoz magának. És ugye nyilván a világ különböző pontjain, ahol kisebb a higiénia, mint itt nálunk, vagy bárhol, hogy sokkal könnyebben elfertőződnek ezek a sebek, és aztán maga a gyulladás és a kezeletlen seb, vagy a folytonos gyulladás, az eszi meg a szövetet. Oké? Úgyhogy igazából ez történik. Tehát a fertőzés eszi meg a húst, és a 70-es években fedezték fel azt, az ő segítségével, hogy mi az oka annak például, hogy a leprásoknál egy éjszaka leforgása alatt, ott Indiában, miért tűnnek el akár egy új percnyi, vagy két új percnyi része is a kezüknek. Megfigyelték, és képzeljétek el, hogy nem a betegség ette meg, hanem éjszaka a gennyes húsra és véres húsra, sebekre a patkányok jöttek, és mivel nem éreztek fájdalmat, leették az új végeket, vagy azokat a részeket. Nagyon gáz, nem? Tehát undorító. Bocs. De hogy... És nem érzik. Amúgy ez a Dr. Brand, ő egy keresztény volt, és imádkozott a betegeiért, és tényleg isteni elhívásként csinálta ezt, amit csinált. És tudod, imádkozott, hogy Isten, mit tehetnénk? Segíts! És Isten adott neki választ. Ezek az emberek kaptak macskákat. És a patkányok nem tudtak jönni már. Úgyhogy mire jó a macska? Végre találtunk valamit. Amire jó a macska? Ezt se hittem volna még egy pár héttel ezelőtt, de hát igen. Aztán volt egy sportoló, ő nem leprás volt, ő neki csak valami baja volt a bokájával, bokáján sérült meg, és kapott egy olyan durva fájdalomcsillapító injekciót, hogy vissza tudjon menni játszani, mert kulcs pozícióba játszott. És rásérült játék közben, és azt sem érezte, hogy rásérült. Úgyhogy folytatta tovább, és úgy megsérült a meccsen, hogy soha életében nem tudott már többet azt a sportot csinálni, amiért harcolt, áldozatot hozott, és benne volt az energiája, ideje, minden. Mert nem volt fájdalom. Oké, úgyhogy miért van fájdalom? Tehát a fájdalom jelezte azt, hogy valami nem stimmel. Nagyon érdekes. Egyébként Dr. Brand kitalált egy olyan kesztyűt, ami ha sérült, vagy valami érte, akkor egy hangot adott ki. De aztán látta, hogy ezek a dolgos emberek nagyon nem akarják ezt használni, vagy ilyesmi, akkor kitalálta azt, hogy a tarkónál megy el legkésőbb a fájdalomérzet. Ezért sokszor ott fáj a fejed legtöbbet, vagy nem tudom, néhányaknál. Nálam például sokszor itt fáj hátul. Ez a rossz tartás miatt is van. De hogy kitalálta, hogy ilyen kis apró elektrosokkot kap a tarkó. Amikor a kesztyű sérül a kézen. De aztán azt is kikapcsolták, tehát elvágták a zsinort, vagy nem tudom, tehát kikerülték. De az a lényeg, hogy, hogy az egyik ilyen írásában Dr. Brand azt mondja, hogy, hogy az a helyzet, sőt, az az érzésem, hogy a mi társadalmunk ugyanezt teszi. Hogy valami történik, és azonnal gyógyszert használunk rá. Azon a gyógyszert veszünk be, hogy a fájdalmat kikapcsoljuk, ahelyett, hogy megkérdeznénk, hogy vajon miért jelez a testünk, hogy miért fáj. Oké? Úgyhogy, de Dr. Brand azt is felfedezte, hogy sokkal magasabb az öngyilkossági arány a leprások között, mint mások között. És nagyon érdekes, amire rájött, azt mondja, hogy sok beszélgetés után, ahogy így beszélgetett ezekkel az emberekkel, hogy mivel nem érezték a fájdalmat, ezért nem érezték az élvezetet sem. Nem érezték azt, hogy milyen jó egy ölelés, milyen jó egy kézfogás, milyen jó egy válveregetés. Nem érezték. Nem érezték. Tehát ugyanaz az ideg, ami nem engedte, hogy fájjon, nem engedte azt, hogy élvezze a dolgokat. Ugye milyen érdekes, hogy Isten hogy tervezte meg a testünket? Nagyon különleges. Nagyon különleges. És ő nagyon jól tudta, hogy mit csinál. Ja. Úgyhogy miért teremtetted Isten a fájdalmat? Azért, mert szeretlek. Mert szeretlek. Mert nem akarom, hogy még több fájdalmat okozz magadnak. Magadnak. Aztán a második kérdésem Isten felé, hogy, hogy miért teremtetted a szenvedést? Isten, miért teremtetted a szenvedést? És a válasz az az, hogy nem én teremtettem. Tehát a szenvedést nem én teremtettem. A szenvedés akkor lépett be a történelembe, amikor a bűn. Oké? Tehát a világban a szenvedés az a bűnnel lépett be. A bűnnel. Mikor belépett a bűn, jött azonnal vele betegség, szegénység, háború, igazságtalanság, irigység, önzőség, a vírusok, a COVID-19 is valahol ott elbújt, csak most dugta elő a fejét. Oké, tehát nem ítéletként küldte ránk Isten, hanem ezek jöttek. Tehát, mert Isten nem kárhoztatni jött a világot. János 3:16 úgy szeret Isten világot, hogy egyszerűt fiát adott, hogy aki hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És aztán a következő verset is hozzá kell olvasni, mert úgy igazi. Úgy az igazi. Tehát, hogy nem kárhoztatni jött a világot. Hanem a megbocsátást hozta el. A megbékélést hozta el. Mert ő szeret minket. Úgyhogy nem Isten teremtette a szenvedést. Tehát azok, akik nem hisznek Istenben, és lehet, hogy van sok ilyen barátod, akik még nem hisznek Istenben. Lehet, hogy azt mondják, és már téged is így kicsit a falhoz állítottak ezzel, körülnéznek, és látják a szenvedést, azt mondják, na, ennyire képes a te Istened? Tehát ezt bírja hozni így? Mert ha igen, ilyen sok szenvedés, akkor én nem akarom őt ismerni. És ezt a kérdést meg tudom válaszolni, és te is meg tudod válaszolni. Tehát, hogy csak ennyire képes Isten? Azt tudod mondani, hogy nem. Nem csak ennyire képes. Nem. De ha esetleg... ha már azon gondolkodunk, hogy Isten valami hibát követett el, akkor inkább azt mondanám, hogy a legnagyobb hiba, amit elkövetett, hogy szabad akaratot adott az embernek. De egyébként nem gondolom azt, hogy ez hiba lett volna. Mert a tökéletes szeretethez szabad akarat kell. Mert akkor lesz egy tökéletes kapcsolat, amikor az ember önmaga tudja választani az Istennel való kapcsolatot. Hogy Isten szeret, és aztán a másik személyen múlik, hogy válaszol erre a szeretetre, és akkor lehet egy jó kapcsolat. De egyszerűen csak meg kell értsük. Ha átvágott az üzlet feled, akkor azt ő szabad akaratából tette. Nem Isten volt. Ha elhagyott a férjed, vagy a feleséged, azt ő a saját szabad akaratából tette. Nem Isten tette. Oké, a gyerekeidnek, a szüleidnek, mindenkinek, minden embernek szabad akarata van. Szabad akarata van. A barátaidnak szabad akarata van. Szenvedés azért van, mert az emberiségnek szabad akarata van, és úgy döntött, hogy nem teszi Isten akaratát. Úgyhogy ha azt kérdezed Istentől, hogy miért teszed ezt velem, néha az a válasza, hogy mert szeretlek, néha az a válasza, hogy nem én csináltam. Oké, tehát nem ő teremtette a szenvedést. Harmadik kérdésünk Isten felé. Isten, te miért szenvedtél? Tehát miért szenvedtél? És az egyik legnagyobb csoda, ami történt a Bibliában, az az, hogy a teremtő Isten teremtményé lett. Egy olyan formát öltött, hogy a teremtőből teremtmény forma lett. Bekorlátozta magát. Fizikailag is. És aztán ennek a még különlegesebb dolga az az, hogy oké, teremtmény lett, de akkor biztos valami szuperember lett, tudod. Speckó ruha, meg képesség. Nem. Szenvedett. Tehát ne, azzal, hogy a teremtő teremtmény formát öltött, nem mentesítette magát a szenvedés alól. Tehát bevállalta, felvállalta a szenvedést ő is. Ahogy minden egyes ember. És itt jön a kérdés. Miért? Miért szenvedtél? És a válasz? Mert szeretlek. Mert szeretlek. Úgyhogy két választ adtam ma nektek három kérdésre. Mert szeretlek? És nem én voltam. Két válasz. Mert szeretlek, és nem én voltam. És gondold ezt végig, kérlek. Ez a két válasz szinte minden miért kérdést meg tud válaszolni az életünkben. Nem akarom túl leegyszerűsíteni a dolgokat sem, de tényleg, ha belegondolsz. A legtöbb miért kérdésre ez a két válasz az ott van. Ott van, hogy miért csináltad ezt, Isten? Nem én csináltam. Nem én voltam. Miért engedted ezt meg, Isten, az életemben? Mert szeretlek. Úgyhogy figyelj rám, kérlek, hogy tehát lehet, hogy most éppen nincs munkád, munkanélküli vagy, és nehéz találni esetleg, vagy nagyon rossz ott, ahol vagy. Lehet, hogy kirúgtak, lehet, hogy beteg vagy, lehet, hogy kemény időszakon mész keresztül. Nem tudom. Egy biztos, hogy nagyon sajnálom. Nagyon sajnálom. Azt meg tudom ígérni, hogy imádkozunk érted. Hogyha felfeded azt, hogy miért imádkozzunk, akkor tudunk imádkozni érted. És akkor te tudhatod, hogy mások gondolnak rád a hét folyamán. Ha eldugod, nem beszélsz róla, akkor nem fog tudni senki róla. Isten tud róla. Jó? Tehát nincs elveszettség még ekkor sem. De csak tud, ha elmondod, vagy rábízod pár emberre, hogy miért imádkozunk, akkor többen is fogunk érted imádkozni. És így tudjuk a terhedet hordozni. De szeretnék emlékeztetni arra, mindenek felett, hogy Isten szeret téged. Isten szeret téged. Ja, nagyon szeret. Egy lelkipásztornak a bizonyságát hagyosszam meg veletek. Nagyon kemény időszakon ment keresztül. És annyira nehéz időszak volt, hogy nagyon, nagyon nehezen is beszélt róla. És azt mesélte, hogy van 200 ember a gyülekezetében, aki totálisan ellene fordul. Tehát tényleg gonosz dolgokat és rosszakat mondtak róla. És de ott voltak. És ebben az időszakban, meséli tovább a sztoriát, ebben az időszakban volt az, amikor édesanyám megpróbálta megölni magát. Hála Istennek nem sikerült. De hogy, és De hogy azt tetézte a dolgot, hogy még nem volt hívő szegény. És meséli tovább a történetet, hogy ugyanebben az időszakban egy kamion elütötte a feleségemet. Jó Isten! És meséli, hogy ott voltam a kórházban vele, és egyszerűen nem engedtek oda, körülbelül egy percet tölthettem vele, és csak láttam, és véres volt, meg minden baja volt, és aztán kiraktak a váróterembe, és csak kérdeztem Istent, mit próbálsz mondani most? Tehát mi történik? Segíts! Meg akarom érteni, hogy miért történik ez. És azt mondta neki Isten, igen, akarok valamit mondani. Mit? Hát csak az, hogy szeretlek. Szeretlek. Így próbálod elmondani nekem, hogy szeretsz? Nem, fiam. Dehogy is. Amik történtek veled, azokhoz semmi közöm. Én csak próbálom mindezek közepette neked elmondani, hogy ezek a dolgok történnek, amit nem én csináltam. Ezt emberek csinálták. Én csak azt akarom mondani, hogy én itt vagyok veled, mert szeretlek. Csak itt vagyok veled, mert szeretlek. És aztán a feleségének csak a lábúja sérült meg, kiderült végül. Tehát a sok vér, ez csak sebek voltak, de nem lett baja. A szüleit az Úrhoz tudta vezetni, úgyhogy olyan lelkesek voltak a gyülekezetben, hogy másfél órával az Isten tisztelt előtt már ott voltak minden alkalommal a szülők. Ja, úgyhogy a 200 dühös ember meg elmentek valahová másokat boldogítani. Ja. Úgyhogy a bizonság az volt, hogy itt fordult át a pásztorlásom abból, hogy a pásztorlás az most már nem teher volt számomra, hanem áldás. Tehát a pásztorlásom többé nem teher, hanem áldás. Ja, úgyhogy azon gondolkodom most, hogy van-e valami benned? Van-e valami ebben az egészben számodra, az életedben, ami teher? Ami igazából átváltozhatna áldássá. Csak ezen gondolkozz el. Ezt én nem tudom neked megmondani. Tehát én nem tudok ezzel célozgatni rád, vagy bármi. Ha megkérdezel, én ezt nem tudom neked még egy személyes beszélgetés után sem megmondani. Ezt csak is Isten tudja neked megmondani. Ez csak is az ő Szent Szelleme, aki benned van. És nagyon akar veled beszélgetni. Ő tudja neked megmondani. És lehet, hogy csak azon múlik az egész, hogy hogyan tekintesz rá. Tehát nem Isten tette. Nem Isten tette. Vagy ő nagyon szeret engem. És így néz erre. Erre a teherre. Ő nagyon szeret engem. Úgyhogy hajtsuk most meg a fejünket, jó? Szent Szellem. Mit akarsz nekem mondani? Ugye minden üzenet után ez az első kérdés. De jöhetsz így is, hogy így készülsz, hogy Szent Szellem, azt szeretném, ha szólnál hozzám. Mondd el, hogy te mit akarsz nekem mondani. Te ismersz engem, te ott vagy bennem, te hallod minden gondolatomat. Csak tudod, hogy mind megyek keresztül, és hogyan gondolkodom dolgokról. Csak mit akarsz mondani? Mit akarsz mondani? Mi az üzeneted? És ne hagyjátok, hogy földi módon gondolkodjatok a dolgokról. Ne hagyjátok, hogy a földi beszélgetések elvigyék a mennyei gondolatokról a figyelmeteket. Csak ne hagyjátok, hogy elvegye az irányítást az életedben a földi. Ne hagyd, hogy hangosabb legyen a mennyeinél. Mert a mennyei azt mondja, hogy Isten szeret téged. a mennyei azt mondja, hogy nem én voltam. Úgyhogy imádkozom most, Uram, szólj! Szólj mindannyiunkhoz, szólj, és hiszem, hogy Te nagyon specifikusan szólsz most hozzánk. Nagyon személyesen szólsz most hozzánk. És arra kérlek, hogy csak élesítsd a hallásunkat a Te hangodra. Tényleg arra van szükségünk, hogy Téged halljunk. Hogy minél jobban meghalljuk azt, hogy Te szeretsz minket. Köszönjük, Isten. Köszönjük, Istenünk, hogy elküldted a fiadat, hogy meghaljon értünk a kereszten. Nagyon hálás a szívünk, hogy kifizetted az üdvösségünk árát. És köszönjük azt, hogy tényleg megvan a lehetőségünk arra, hogy átmenjünk nehéz helyzeteken, de úgy, hogy belül tudjuk, hogy Te szeretsz minket. És éppen ezért lehet akár örömünk is. És győzelmünk. Úgyhogy bízunk benned, Uram. Bízunk benned. Te drága nevedben, az Úr Jézus nevében. Amen.